Ünnepő gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet a Zsoltárok könyve 34. részéről olvasok, a 34. Zsoltárnak a 9. verséből. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Ámen. Ünnepő gyülekezet, szeretett testvéreim, kedves barátaim és rokonaim, akik erre a mai alkalomra készültünk, talán különböző gondolatokkal érkeztünk, hogy mi minden fog történni itt, mi mindent lehet majd látni és hallani, és biztosan többekben másokban is megfogalmazódott az a gondolat, hogy ez a mai ünnepi istentisztelet és együttlét alkalom újra, hogy feltegyük a kérdést, mi a református lelkipásztor küldetése? Mi a református lelkipásztor szolgálatának a lényege? És mivel erre szeretnék válaszolni, ezért minden tudok köszönjem meg Püspökség hirdetését, amelyben elrendít az útmutatás, és amire nagy szükség van, úgy a bátorítást adott nekem. Szükség van az útmutatásra és a bátorításra, hiszen amivel ő is utalt rá, és sokan tapasztaljuk, és nem is csak lelki pásztorok, hanem akik segíti szolgálatunkat, sokszor elfáradunk, elcsüggetünk, különböző kérdések mereznek elénk, amelyekre úgy érezzük, nem tudjuk a választ, és ezért elbizonytalanodhatunk, vagy tényleg a református lelkész szolgálatát kell tovább végeznünk. Megkérdezték tőlem is korábban már, miért szeretnék református lelkész lenni, teológiai felvételén, annak idején Debrecenben. Aztán a lelki laktanyában sokszor megkérdezték, hogy mi a csodának akar református lelkész lenni. A Lovasberényi lelkész beiktatásnak annak idején, 1994 ünnepén éreztem ezt a kérdést, kényszerítő erővel jut, amelyre válaszolnom kell, de azóta is, hála Istennek, a hitalos gyermekek, de a saját gyermekeim is visszatérően megkérdezték, mi az, hogy lelkipásztor, miért kell, hogy valaki református lelkész is legyen. A válasz az előbb felolvasott textusban, a 34. Zsoltár bizonyság tételében van most. De be kell vallanom, hogy eddig életem során, amikor feleltem erre a kérdésre, akkor más-más feleleteket, válaszokat kaptam, hiszen fiatal korában az ember még az egész világot meg akarja váltani. Az első gyülekezetébe kikerülve a református lelkész tele van megvalósítandó tervekkel és elképzelésekkel, amelyeknek nagy lendülettel vált neki, és az elfáradó lelkipásztornak is megvan a maga válasza, elcsüggető a kérdésekre, úgy is választ adni nem tudó lelkésznek is, megvan a felelete erre a kérdésre. Én tehát azt a választ szeretném most elmondani, amit lelkészi szolgálatomnak is életemnek ezen a mai napján is egy igényből megértettem, és nagyon szeretném, hogy mások is megértsék református lelkipásztor szolgálatának küldetésének a lényege, hogy felmutassa és hirdesse azt minden embernek, hogy jó az Úr, hogy megélje és hirdesse és higgyon másokat is, boldog az, aki nála az Úristennél talál oltalmat. őszintén elmondhatom, hogy a válasz első fele felmutatni és hirdetni, hogy jó az Úr, az nekem, Istennek hála, könnyen megy. Hiszen elmondhatom, hogy olyan gyermekkorom volt, amelyben érezhetem ezt, hogy jó Isten, és gondoskodik rólam is, szüleim, testvéreim, és a tévási gyülekezetnek a közösségében. Elmondhatom, hogy a saját családom is olyan ajándék a Istennek, amelyet csak örömmel, háladással, naponként háladással lehet elfogadni, és másoknak is boldogabb bizonyságot tenni arról, hogy feleségeim és gyermekeim körében igen, naponta, sőt percenként érzem azt, hogy jó az Úr. És elmondhatom azt is, hogy az első gyülekezetem a Lovasbeli Egyházközség körében is azt tapasztaltam, hogy jó az Úr, aki sok mindennel megáldotta ott a gyülekezeti életet, amit együtt elvégeztünk, végeztünk, amit kiterveztünk, és aztán valóra vált, és sok-sok áldott alkalma lehettünk együtt a Lovasbeli templomban, amely nem csak helyvédjen, hanem szert az egyházmegyéből, és távolabbi tájakról és országhatárokon túlról is sokszor jöttek olyan testvéreink, akik velünk együtt tehettek bizonyságot arról, hogy jó az Úr. Tulajdonképpen úgy is érzem néha, és hadd mondjam ezt itt most, olyan sokat tapasztaltam Isten jóságáról, és úgy érzem, hogy sokszor el is mondhattam ezt másoknak, hogy lelkészi szolgálatomnak a mostani pontján talán azt is mondhatnám rá, minden vagy majdnem minden, sok mindent megtettem, amit Isten kívánt tőlem. Névatnál a közkeletű mondást is idézhetném, hogy aki ültetett egy fát, aki felnevelt egy gyermeket, és aki vitt legalább egy könyvet kisebbségi sorsban élő magyarnak, az már nem élt hiába. El is elmondhatom, hogy mindez megtörtént az életemben, bár időrendben éppen fordítva, és éppen ezért érzem komolyan a kérdésünk maga is, hogy mi várnék rám, mit bíznék rám Isten, mit kell még, mint református lelkipásztor, megtennem szolgálatomban. Ezért a felolvasott ígéret, a bizonyságtételnek a második felére szeretném most már hangsúlyt helyezni. Boldog az az ember, írja a Zsoltáros, aki hozzá, aki az Úristenhez menekül. Hogy miről is van itt szó, én úgy értettem meg, ahogyan az Ószövetségben, a Mózesök könyvében, a Józsué könyvében a menedék városokról rendelkezik az Úristen. Megparancsolta Mózes által, már a honfoglaló Izraelnek, hogy amikor majd nekik adja Isten a megígért országot, az ígéret földjét, akkor a lévitáknak adandó városok közül jelöljenek ki hármat a Jordántól keletre, hármat a Jordántól nyugatra, hat olyan város, amely menedékül szolgál minden különös embernek, amely menedékül szolgál még a gyilkosnak is, aki a vérbosszú rokon elől menekül. És Mózes 5. könyve, 19. részében hozzá írja ehhez az utasításhoz, parancshoz, Mózes, jelöljétek a városokat, és építsetek hozzájuk utakat, hogy oda találjanak azok, akik menetékre vágynak, akik irgalomra, védelemre és megnyugvásra vágynak, hogy megtalálják mindezt a menedékvárosban, Isten színe előtt, Isten közelében. Ezért tehát a honfoglaló Izrael kijelölte a hat várost, megépítette ahhoz az utakat, és örökül hagyták ezt évszázadokra, az utánuk jövő nemzedékeknek, örökül hagyták a lehetőséget, hogy oda meneküljenek a vétkesek, és örökké hagyták a városokat és az utakat, mint tárgy feltételeket. Szeretett testvéreim, én hiszem és vallom azt, hogy hitvalló őseink így és ilyen célra munkálkodtak a mi népünk körében, Magyarországon is. És örökül hagyták nekünk és nekem, magyar református keresztjén anyaszentegyházunkat, benne templomainkat, kiki ahonnan ide érkezett, ott is van templom, és ebben az örökségben örökségül hagyták nekünk a Debreceni református kollégiumot az oratóriumával, ahol a gimnáziumi éveinek tölthettem, és a Sopronyi református templomot is örökül hagyták nekünk, hogy hirdessen Isten szeretetének, irgalmának és jóságának a lehetőségét. Mi, akik Debrecenbe járhattunk gimnáziumba, vagy aztán teológiára, ott átélhettük a 139. Zsoltárnak a bizonyság tételét, amikor, ahol azt írja a Szentíró, hogy minden oldalról körülfogtál, és kezelet rajtam tartod. A kollégium utvarán az étel négy szögében megállva az ember ezt érezhette, hogy akik ott élnek, és akik rólunk gondoskodnak, ők Isten akaratából vigyáznak ránk, nevelnek és tanítanak minket, és bizony nem egyszer átéltük, hogy Isten a kezét rajtunk, felettünk tartotta, és óvott bennünket. Sukolón, a templomban, ezek között a falak között született nemzetünk egészére kiható elhatározás, a szabadságharc megkezdésére, a szabadságharc megindítására, a fegyveres harc elkezdésére. Én amikor ebben a templomban korábban is jártam és jöhettem, mint Sukolói lelkész, akkor mindig éreztem ezt a nagyszerű lehetőséget, ezt a nagyszerű örökséget, amely mindannyiunk így, hogy mi ide jöhetünk Isten oltalmában, mi életre szóló elhatározásokat alkothatunk, mondhatunk ki, és tarthatjuk meg azokat, és mindenhez kérhetjük, és bizonyan megadja nekünk Isten a maga segítségét, ahogyan az előttünk járt nemzedékek életében is ez megtörténik. Megkapjuk az örökséget. Vajon nincs is tennivaló? Éppen hogy van, és ahogyan Izrael fiai, akik örökül kapták a menedék városokat, és hozzájuk vezető utakat, átérezték nekik karban tartani, járhatóvá, járhatóként tartani azokat az utakat, és a útjelző táblákat is mindig elhelyezni, és megnézni, hogy ott van-e még a útkereszteződésben, hogy oda találjon a szükségnek Istenhez, ugyanígy érzem én feladatomnak, hogy az oda vezető utat, az Úristenhez vezető utat, az irányjelzőket lehetségemből és a rám bizottak szerint, amire Isten elküldött, ezeket karban tartsam, rendben tartsam, ápoljam, hogy sok-sok ember, hogy hányan, nem tudom, hogy ki és mikor, azt sem tudom. De amikor eljön az az óra, hogy bárki is úgy érzi neki, Istenre van szüksége, akkor ezeken az utakon járva, ezeket az útjelzőket látva, a harangszót hallva, a nyitott kaput látva, oda találjuk Istenhez hirtalanra, védelemre és megnyugásra találjon. Fel lehet tenni természetesen a kérdés, hogy szükség van-e ma templomra, Isten tiszteletre, lelkészre és Istenre. Sokan kérdezhetik úgy, ahogyan belőtt Püspök úr is idézte, akik nem hisznek Istenben, akik káromolják őt, akik tagadják, hogy vajon szükség van-e a menedékre, annak a lehetőségére, a tolvezető utakra, szükség van-e olyanokra, akik ezt karban tartják, rendben tartják. Testvéreim, egészen biztosan válaszolhatjuk, hogy a mai zaklatok, agyonhajszolt és öngyilkos életet élőknek igenis szükségük van erre a lehetőségre, hogy oda találjanak Isten oltalmához és menedékéhez. Két példát szeretnék erre elmondani, amit személyesen tapasztaltam. Az egyik a lottóval kapcsolatos fültanúja voltam egy olyan beszélgetésnek egyszer egy postán, ahol az illető nem csak önmagának, hanem megbízásból másnak is, másoknak is lottószelvényt vásárolt. És a postás miért ismerte, akiről szó van, hogy van az illető. És aki vásárolt, azt mondta, nem kell már fel az ágyból. Ő is tudja, hogy olyan gyógyíthatatlan beteg, olyan idős, ő már többet nem kell az ágyból, de a pénzt elküldi, hogy a lottószelvényt megvegyük. Mert a mennyiséget ott akarta megtalálni. Mert az oltalmat, a menedéket ebben a bizalomban akarta megtalálni. Ilyen embereknek szükségük van, vagy lesz előutóbb arra, hogy Istenhez meneküljenek. A másik élményen sokkal hidában, házasságkötésre jelentkezett egy ifjú pár, megbeszéltük az első találkozás időpontját a Tomasberényben. Megérkezik a három családtól, három külön autóval, külön a mennyasszony, külön a vőlegény, és külön az egyik örömanya. Meg is kérdezi őket a beszélgetés során, hogy miért kell külön autóval jönni. Azt válaszolják, mert annyira hajszolt az életük, annyira benne vannak a mindennapi sürgés forgásban, hogy nem volt idejük korábban találkozni a munkahely kiállatánál, vagy az otthon bejáratánál, hogy együtt jöjjenek, hanem külön közlekedek. És kérdeztem, hogy érdemes-e így? Aztán mi lesz később, majd egy autóban utaznak, nem áll. Nem mondták, hogy egy autóban fognak utazni. Ez a példa is rávilágít arra, hogy az ilyen embereknek, nekünk, akik ebben a világban élünk, igenis szükségünk van arra, hogy oda menekülhessünk az Úristenhez. Hiszen én úgy érzem magyar népünk életében, hogy beteljesedett rajtunk az az ige, amit Isten Izraelnek mondott Mózes 3. könyve 26. részében, 17. és 36. versben is, akkor is menekülni fogtok, amikor senki nem üldözt titeket, akkor is menekülni fogtok, és minden zizenő falevéltől megremegtek majd a bűneitek miatt, mert nem hallgattatok rám. Sokszor panaszoljuk népünk helyzetét. Én azt gondolom, a templom csendje, vagy a Istentisztelet közössége alkalmas arra, hogy elgondolkozzunk, jogos-e a panaszunk. És nem az történik el, hogy rajtunk teljesség rend az ige, őseink és eleink. Hallgattak-e mindig Isten szavára? Tőle kértek-e útmutatást? Benne bíztak-e egyedül? Nem azért szenvedünk-e mi ma annyi nyomorúságot? És nem azért kell menekülnie a mai által magyar állampolgárnak az előbbi példát is, és sok-sok példa szerint? Mert nem hallgattunk Istenre, és a bűneink büntetések utolért bennünket, és nem viszik a szív, zakatott marad az élet. Meg tudjuk állítani ezt a hajszát. Kérdeztem sokszor magamtól, hiszen nekünk foglalkozási alkalmunk, hogy erre nincsük az embereket a következetben a faluban, a városban, ne rannyak annyira megállnak. Azt tapasztalom, hogy sokan igen, de még többen nem. Mit tegyünk akkor? Elkeseredhetnénk, hogy nem ránk hallgatnak, hanem minden más tényező és körülményre, amely hajszolja őket. Ezért érzem úgy a mi feladatunk és az én feladatom, hogy fenntartsuk ezt a templomot is, és minden örökkő vagyok templomot, amelyet kaptunk, hogy az oda vezető utakat ne engedjük megazosodni, ne engedjük az irányjelző táblának elfordítani, vagyis hogy a lehetőségét fenntartsuk, hogy aki akar, az oda találjon az Úristenhez, és hozzá menekülhessen. A mi feladatunk az, a ma emberének elmondani, aki sokszor a saját árnyéka elől fut, mert azt hiszi, akkor lesz boldog, hogyha minél nagyobb tempót tud vitálni, aki fél a saját árnyékától is, az önbántól, a számonkéréstől, a teljesítmény kényszertől, az Ézsaiási bizonyságtétel 56-ban, ha Isten keze alá oda ér, és ott megúszunk, az ő kezének az árnyéka majd elkaparja a miénket. És nem kell tovább rohannunk, és nem kell tovább betegnünk, és hajszolunk és gyilkolnunk önmagunkat. Igen, szeretett testvéreim, a lelki pásztornak a legnagyobb bánata nem az, hogy a létszám csökkenést tapasztalja a gyülekezetében vagy a templomában. A legnagyobb bánata és az aggodalmának legnagyobb oka nem az, hogy sokszor a pénzügyi erőtlenséggel küszködünk, hanem sokkal inkább az, amikor feltárul a gyülekezetünkben, a családok vagy egyes emberek életében az a sok-sok megkötözöttség, amitől szenvednek, azok a halálos bizalmasságok, amelyek vibrálnak sok-sok családi otthonban és kapcsolatokban. És mi hirdetjük, tudjuk, hogy ott a meredélynek a lehetősége. Istenhez lehet jönni, és ne jönnek ez a lehetőséggel a rám bízottak. Éppen ez a lelkipásztornak a legnagyobb öröme is. Nem csak az, amikor rendben van az áramszámadás, nem csak az, amikor az épületek szépen karban vannak tartva, ezek is nagy-nagy örömök, de az igaz az, amikor egy, kettő, öt, tíz ember oda találják fel a mi templomunk, a mi gyülekezetünk, a mi családi hajlékunkban az Úristenhez, és nála menedéket talál, és megtapasztalja, érzi és látja, hogy jó az Úr. Szeretném, ezt szeretném tovább is. Kettőről elfordult küldetésre és feladatot végezni. Én szeretném köszönetet mondani a Vértesei Egyházban, egy közösségnek a lelki pásztoroknak. Sok közös alkalommal erősítettük egymást a szolgálattal. Köszönetet mondani a Lovagyteri.